Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. És köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében lehetünk együtt. Kérünk, hogy áld meg ünneplésünket, áldjál meg minden szolgálatot, bennünket pedig minnyájunkat, akik itt vagyunk, Urunk. Csendesítsél el, adjál békességet, csendet, nyugalmat a szívünkbe. Uram, ide jöttünk mindenféle kérdésekkel, terhekkel, vagy lehet problémákkal, gondokkal, és köszönjük, hogy eléved jöhettünk a Te jelenlétedben. Kérünk, jó Istenünk, hogy foglalkozzál velünk. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy szóljál hozzánk. Hadd értsük meg a Te üzenetedet. Köszönjük, hogy élő Isten vagy, aki szólsz az emberekhez, és mindenkivel személyesen törődsz. Mindenkit ismersz, azokat, akik itt vagyunk ebben a teremben, kicsinyeket és nagyokat. Kérünk Istenünk az Úr Jézus nevében, hadd halljuk meg a Te hangodat, és segíts meg bennünket, hogy az ünnepre, a Te eljöveteledre, a Te akaratod szerint tudjunk felkészülni. Köszönjük, hogy itt vagy, és megáldasz bennünket. Magasztalunk Téged ezért. Amen. Megragadom az alkalmat, és az összejövetel elején szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az összejövetelre. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, hogy a jó Istenre figyeljen, és gondolatával imádkozzon az Úrhoz, az Istenhez. Ő nagyon szeret bennünket is, az énekeinken és szolgálatainkkal szeretnénk az Úr Jézus Krisztusról beszélni, és szeretnénk úgy elmondani az örök üzenetet, az evangéliumot, hogy mindenki megértse. Advent első vasárnapja van, és az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről fognak szólni az énekek és a szolgálatok is, fogadják szeretettel, és kívánjuk azt, hogy mindenki hallgassa nyitott szívvel, békességben, csendben a Jóisten üzenetét. A gyermek szolgálatát.
holnaptalan időket élünk. Sokszor nem tudjuk azt, hogy mit hoz a holnap. Gyerekeink se tudták, hogy ezen a héten rájuk köszönt a vakáció, meglepetésként érte őket, de gondolom nem sértődtek meg, ott, ahol most már kiadták a vakációt erre néhány napra. De nem így vagyunk mi felnőttek, minket jobban megvisel a bizonytalanság. Sokszor érzelmileg is felkavar, ugye, hogyha a létbizonytalanságra is gondolunk, de hát, hogyha arra gondolok, de mi lesz az örökké valóságunkban? Bizonytalan időkben is biztos szikla az Úr Jézus Krisztus. Az énekünk erről fog szólni, hogyha valaki megtalálta ezt a kősziklát, akkor nem kell többet félnie. Nem azért, mert parancsol önmagának, hanem az az Úr, aki az életében költözött, parancsol a viharoknak, és csend lesz, és békesség. Erről szól a következőnek.
Jézus, te vagy!
Néha az ember azt is meg tudja tenni, hogy a hegyeket félretezi, ha útjában állnak. És amire jártam a múlt héten, azt is láttam, hogy nagy hegyeket, erős, sziklás hegyeket, az emberek félretoltak az útjukból, mert egy autópályának helyet kellett készíteni. Isten alkotta meg csodálatosnak és szépnek ezt a világot, és minden, amit Isten alkotott, szép. Amit az emberek tettek, az nem minden szép, és nem minden működik helyesen. Az ember nem csak a hegyeket szeretné, vagy az óceánt, a tengert az útjából félretenni, hanem nagyon sokszor a Teremtő Istent is félre szeretné tenni az ő útjából, mert úgy érzi, hogy Isten útját állja, az ő boldogulását, az ő sikerét, útját állja. És ez csak ez egy csalás. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy üdvözítsen bennünket, azért jött, hogy minket a helyes útra tereljen. Most úgy karácsony közeletével arra gondoltam, hogy ha elég lett volna Isten számára az, hogy félre tegye az a hegyeket a mi útunkból, ami elszáll minket őtől, megtette volna. De ennél sokkal többet tett meg. Nem a hegyeket tette félre. Az ő egyszülött fiát küldte le erre a földre, mert másképp nem lehetett minket megmenteni és üdvözíteni. A következő ének alatt, amilyenben utolsó énekünk is lesz, gondoljuk arra, hogy mennyire szeretett minket az Isten. Az Isten szeretetén semmi nem áll, szeretetének nem állt a útját semmi. Mindent félretett azért, hogy megmentsen és üdvözítsen.
Yeah. éppen a kürtőny, robban a gyertya. Ma nem félelmes kívül a sötét, csak a szél zengi titkos énekét. Télapból járkálod kint, szelke szép, szakállából hull a hó, a dél, és mindjárt ideér. Figyeljetek, nem a télapó, ő csak olyan vadon nőtt mese, a képzelet játékos eleme. Hallgassátok, most azt mondom el, amit mondunk már 2000 éve, évről évre. Akkor is tél volt. Éj volt, szelte szét. Millió csillag hunyorgó szemét bámulta néhány fázszor. Fázott. És hirtelen fénycsóvát látott, mintha ketté nyílt volna az ég. Hallották az angyalok énekét, dicsőség mennyben az Istennek, békesség a földön az embernek, és jó akarat. De hiszen ez tartja a falakat, hogy még nem omlott össze a világ. Ne várjatok ti másmilyen csodát, ennél nagyobb nincs. Ezt mondjátok el, hadd teljedjen távol és közel, amíg csak élünk, évről évre. Ez a mindenség szívverése és jó akarat.
Újból az énekkar fog szolgálni, dicsőítik a Jóistent, azután még egy költeményt fogunk meghallgatni, Bálint Vilmos testvér fogja elmondani.
Oh.
szemedbe nézek, és lányom kérdezett. Bár egyszerű és gyöngy a szavam, de hiszem, hogy erős hangja. Mert akarom, hogy vízhangja legyen, hogy átremegjen tépet lelkedet. A válasz szívemnek nem kell tudnia, de kérdésemnek be kell jutnia a szíved legmélyebbik rejtekébe, hogy belesajduljon a szíved vére. Hol van testvérem az atyád fia? Egyszer átsírta kérdése földön, hogy kinyíljon egy rélek, mint a börtön, mert nem volt szabad a sátán foglyaként, elhagyta kajon az ő istenét. És azt mondta, én Ábelt megölöm, bár testvérem, de mégis gyűlölöm, mert ő Istennek sokkal kedvesebb, mert Istennek jobban kedvezett. Útamban van, mert engem túlhalad, azért hát ne maradjon-e nap alatt. És míg Ábel vére az Istenhez kiáll, az örök Isten ő elébe áll. Hol hagytad Kain az atyád fiát? Véres botja a földön lenheve, lelkében tüzes, vas lángokat kever, tombolt benne a kemény dac maga, én nem tudom Ábel hol maradom. Honnan tudjam? Hiszem őrizhetem, hiszen sem sokat törődik én velem. Én nem tudom hol van atyám fia, az én szívemnek ezt nem kell tudnia. Hárman voltak a földön néma csendben. Lángok gyújtak az isteni szemekben. Kain letörten, némán hallgatott, akárcsak Ábel, a néma hallott. A hazugság után bélyeg égett a Kain homlokán, lázadozott majd sírt a megvedet, s áthatott a földi tereget, a borzasztó, iszonyú vádolás. Meggyilkoltam az atyám fiát. Sok év után, egy csendes ünnepen, ma újra hallom, s mint a félelem tombolva éget, kídozva gyötör, minden csak erőt bennem összetör, ma hallom újra, s kérdezem magam, az atyád fia vajon mit csinál? Az atyád fia vajon merre van? Néki az élet vajon mit kínál? Hol a férje, hitvese, apád? Hol a gyermek, kit féltök őrizél? Hol hagytad őket? Nem tudod kinél? Lásd, én láttam. Ott feküdt a sárba, s lázas szemekkel a nevedet kiáltva. Én már akartam rajt segíteni, de nem engedte, csak te kell lesz neki. Mert benned bízik, hiszi a szabad. Menj csak el hozzá, várj a vigaszt, hisz az a lelke csak te érted kiáll, menj meg testvérem az atyád fiát. Én nem tudom, hogy mit akarsz vele, nem láthatok a szívedbe bele, de akár gondol is a szíved, ne mondjad azt, hogy nem őrizheted. Ne dobjad félre, könnyen tégy tovább. Menj csak el hozzá, azonnal, korán. Hisz vár rád, úgy vár rád, nagyon. Tudom, hogy értem így egy nagy napot, mikor mindent, de mindent megbocsátsz, és szeretni fogod az atyád fiát. És nem mondod többé, hogy megölöd. És érezed, hogy már nem is gyűlölöd. Hogy szent érzés és jobb a szeretet, nélküle lelked, meddig védkezed?
Az Úr, hogy ez a változás megtörténjen valamennyinek az életében, az énekkar szolgálatát hallgatjuk még meg, erről az Istenről, a csodatevő, változtató, megváltó Istenről fognak énekelni.
Senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben? Én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, a nyakába dorult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút. És vágjátok le, együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te soha se adtál nekem még egy kecskehidát se, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadd meg, és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, de feltámadt. Elveszed, de megtalálhatod. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy számodra az a sokaság, aki most itt vagyunk, nem jelent átláthatatlan tömeget. Te tudod minden szék, minden vendégének az életét. És te is tudod, hogy ki az, aki fölött mondtad már, hogy elveszett, de megtaláltatott, és ki az, aki örvendezve van itt, és ki az, aki remegő szívvel, vagy esetleg haragtól remegő szívvel. Könyörgöm, Uram, a következő percekben hadd legyen a te lelked is jelen, és hogy az ige, ami szól, hadd szóljon a szívünkhöz. Valaki egyszer azt mondta, hogy kellene egy olyan imaházat vagy templomot építeni, aminek mindjárt az elején azt a nevet kéne adni, hogy a tékozló fiú kápolnája, és hogy semminek nem lenne szabad elhangozni, csak a nap 24 órájában újra és újra a tékozló fiú történetének valamilyen formában, hogy aki bemegy, ezt a csodálatosan szép, 4-5 percbe kényelmesen elférő isteni üzenetet hallja, és újra rácsodálkozzon arra, hogy hogy is gondolkozik rólunk az Isten. Ugye, megfigyelték, kedves hallgatóim, hogy is kezdődik ez a történet. Két irányból is vendégek jönnek Jézushoz. Az egyik oldalról már látja Jézus a díszes sokaságot, jönnek Izraelnek a krémje, ha szabad ilyet mondani, a vezető emberek. Olyanok, akik betéve tudják az írásokat. Remek attornát lehet velük végezni. Elég csak valahol elkezdeni az Ószövetségi Szentírást, és fogják folytatni, és tudják az idézeteket, és fogják mondani a proféciákat, szóval csupa nagyszerű ember, legalábbis kívülről. A másik oldalról meg olyanok jönnek, akik inkább csak úgy csomfordálnak Jézus felé. Abban a korban nem volt a szokás, hogy egy rabbihoz, egy híres tanítóhoz csak úgy oda lehessen menni. Legtöbbször az következett, hogy a rabbinak a tanítványai rendkívüli módon figyeltek arra, hogy az ő rabbiukat meg ne ronthassa valaki már, mint a hírét azzal, hogy csak úgy oda keveredett a közelébe, úgyhogy ilyen vámszedő félék, meg egyéb bűnösök a lábukat nem tehették egy rabbinak a közelébe. És látta Jézus, hogy ezek mind a ketten jönnek, mind a két csoport, és mindjárt találkozni fognak, és mindegyiknek meg lesz a véleménye. Egyszerre mindenről. Megvan a véleménye saját magáról, megvan a véleménye a másik társaságról, és meg lesz a véleménye Jézusról is. És úgy gondolta Jézus, elébe menne ennek. Elmondaná neki az Isten véleményét. És azt tette, amit csak szó szokott tenni, elkezdett példázatban beszélni neki, azért, hogy hát, hogyha a példázat mögött egyszer csak fölsejlik nekik a valóság, és magukra ismernek. Úgyhogy, ha valaki véletlenül ma este úgy érzi, hogy pont róla van szó, akkor a jézusi példázat elérte a célját. Nem véletlen. Nem is volt soha véletlen. Amikor Jézus beszél, azt akart, hogy nézzünk szembe önmagunkat, és találkozunk önmagunkkal. Néha ez nem olyan kellemes találkozás, igaz? Egy embernek volt két fia. És amikor Jézus így kezdi a példázatát, hogy egy embernek, akkor legtöbbször Istent kell érteni alatta. És volt két fia ennek az Istennek, ami inkább úgy kell, hogy értsünk ma, hogy kétféle. És a kisebbik valami nagy borombaságot mondott az apának. Azt hiszem, hogy mindjárt megrökkent mindenki, amikor ezt a történetet elkezdték hallani, mert ismerték ők mind a kétféle fiút Izraelben. Ismerték azt is, akinek ilyen kemény szíve van, ismerték azt is, akinek másképp van olyan kemény szíve, csak olyan apát nem ismertek, akiből ez a történet élhetett volna. Mert hogy a kisebbik fiú azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rámeső részt. Tetszik tudni, mit jelent, hogyha az ember kikéri az örökséget? Mikor is szoktak örökséget osztani? Hát, hogyha meghalt valaki, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Igen. És amikor egy fiú odáll az apjához, és azt mondja, hogy tudod mit, apám? Ami még belőled engem igazán érdekel, a semmi más, csak az, ami majd utálad marad, az valami szörnyű üzenet az apának, nem? Azt jelenti, hogy nem kell ezt nekem. Nem kell a házad sem, mármint annak a rendje. Nem kell semmi, ami belőled jött eddig. Tudod mi vagy te nekem, apám? Egy korlát, úgy, ahogy vagy. Nem tudok élni szabadon veled, nem lehet élni veled. Élhetetlen az a környezet. És én nem vagyok hajlandó veled együtt élni tovább. Néhányszor előfordult már velem, hogy megpróbáltam beleélni magam, hogy is esett volna ez Kulcsáréknál, mi hárman voltunk fiúk. Hogy is esett volna Kulcsáréknál, hogy netán ezzel az ötlettel álltam volna az édesapámané. A legkevésbé azt hiszem, hogy megosztotta volna köztünk a vagyok. De hát szerintem, akinek fia van, pláne a tinédzser fia van, és néhányszor előfordult már vele, hogy úgy érezte, hogy a fia őt használja a dörzspapírnak a gyulladáshoz, mert mint a gyufa mindig pukkan és robban, akkor lehet, hogy ő is nehezen tudja elképzelni, hogy ebből vagyunk megosztás lett volna. Ha nem, micsoda? Bizonyára soha nem húzott szerte ennébe még ilyen mondat, de tessenek elképzelni, már hallottam valami ilyet, hogy na vedd tudomásul, te kölyök, hogy amíg az én kenyeremet eszed, és amíg ebben a házban élsz, és egyébként is, és az ajtó megadjuk. Nem logikus következmény lett volna? Hát ilyen egy karakán apa, nem? És ez az apa nem mondja ezt. Miért nem? Hát nem fél attól, hogy elveszíti a fiát. kedves szülőtársak, hát beszéljünk most így 22, 20 meg 17 éves gyerekeim alatt, talán mondhatom így. Amikor a gyermekünkben megfogalmazódott, hogy a vagyonunkon kívül már semmi nem értékes belőle, akkor nem fogjuk elveszíteni a gyermekünket. Már túl vagyunk rajta. És amikor mi fogalmaztunk meg esetleg magunkban ilyeneket annak idején, akkor a szüleink már éppen elvesztettek minket. Úgyhogy ez az apa ebben a pillanatban azért kezd dolgozni, hogy egyszer majd újra legyen fia. Hát hogy lehet ezt elintézni? Nem hiszem, hogy az apa olyan mosolygós kedélyességgel nyúlt volna a családi kasszába, és kezdte volna kiszámolni a vagyont. De megtette. Valaki egyszer azt mondta, hogy tételezzük fel a fiúról, hogy egyszerűen csak meg akart már állni a saját lábán. Hát elérkezik az ember egy olyan életkorba, ki 16 évesen, ki 26 évesen, de elérkezik egy olyan életkorba, amikor már nem akar feltétlenül a papa árnyékában, meg a mama szoknyája mellett élni. Hát csak ki akarta próbálni magát. Tessék csak nézni. Azt mondja a Szentírás, hogy nagyon rövid idő múlva elköltözött egy távoli vidékre. Miért is távolra? Hát, hogy még a hír se járja utána. És ott megállt a saját lábán. Hogy is mondja a Szentírás? Ott eltékozolt mindenét, mert kicsapongó életet élt. Nem tetszik tudni esetleg, mi az a kicsapongó, ezt roppant egyszerű ki lehet próbálni, gyerekek, nem mondjátok meg a szülőknek, hogy én tanácsoltam. Meg kell próbálni a gödröt vagy a labort megütni. Aztán ki fog derülni egyből, hogy hát túljut a víz a határon. És minden irányba kilökjön. A kicsapongó embernek itt a határok azok úgy nincsenek ott. Hol itt lökjen ki, meg hol ott lökjen ki. És tudja, hogy hol vannak a határok. A kicsapongó ember mindig tudja, hol vannak a határok. Csak kevés neki az a határ. Ő ennél valami jobbat szeretne. Azt olvasom a Szentírásban, ez a fiú eltékozolta mindenét. Miért? Hát azért, mert mint az elszabadult parittyakő. Eddig forgott az apának a rendjében, és most elvágták azt a rendet, és kilőtte ezt a fiút az élet. Jó messzire! És mi lesz vele? Hát amikor az ember messzire költözik, ezt mi sokszor átéljük ott a nagy Budapesten, hogy jönnek innen, onnan, amonnan, sokszor még innen is, Erdélyből is jönnek. És megérkeznek Budapestre, és akkor egyszerűen csak kiderül, hogy egy néhány dolog elveszett. Nincsenek szülők, nem kell este úgy hazamenni, hogy be kelljen számolni arról, hogy mivel is töltöttem a napot. Ellenben vannak ilyen-olyan lehetőségek. Ezen kívül valahogy barátokra kell találni, mert az ember félelmetesen magányos tud lenni. Igaz? És ha barátokra kell találni, ez a barátság valamilyen módon majd létrejönne. És a legtöbben rájönnek, hogy ennek az árát fizetni kell. Hát ez a fiú valószínűleg a kocsmában kezdte fizetni például ennek a barátságnak az árát, hogy ne legyen olyan magányos. Mert később még megtanuljuk a testvérétől, hogy nem csak a kocsmában, hanem még másik is fizeti, mert nem csak barátok kellettek neki, hanem barátnők is. És hogy nem, egyszer csak baj lett a költségvetéssel. Azt olvasod, hogy eltékozott a mindenét. És amikor már eltékozott mindent, erre szokták azt mondani, ugye, hogy mit tesz Isten, hát nem beállt egy gazdasági válság. Az van ide volva, hogy éhínség támadt azon a vidéken. Gondolom ez azt jelenti, hogy gazdasági válság lett. Hát ez egy különös egybeesés. A kassza üres, és a barátok elszelelnek. Miért szelelnek el? Mert eddig se a szívbéli érzelem kötődött, hanem? Valaki ezt a nemzetközi jelzést mutatja. Nyugodtan tessék meg akarni elmúlni. Igen, hát a pénz. A pénz. Tehát nem mindenütt csak ez volt. Hát mondtak itt lányok szerelemről is sok minden szépet az ő fülébe. Sőt, tettek is azért, hogy azt higgye, hogy szeretik, nem? És hova lettek? Ó, hát az is elmúlt. Miért? Mert azt nyugodtan mutathatjuk akár a másik kezünkkel, mert ott sem volt semmi más, csak a pénz. És most itt marad ez a fiú, majdnem teljesen egyedül. Mit jelent, hogy majdnem teljesen egyedül? Nagy szerencséje, és belemarad a korbó pocak. És a korbó pocak elkezdi arra emlékeztetni, hogy mi is van ez? Mit kellene most tenni? És ez az első pillanat, amikor nagy messzeségből egyszer csak utána él az atyai ház. Miről beszélek én? Ez nincs is leírva a példázatban. De viszont, tetszett olvasni, hogy mi történik? Elszegődik annak a vidéknek egy polgárához disznóvásznak. Nem lesz tolvaj, nem lesz belőle rabló bandi, ő dolgozni akar. Az Úr Jézus azért mondott disznóvásznak, mert Izraelben nem tudott ennél sértőbb és megalázott munkát mondani. Egyszerűen tudni úgy van az Izraelben, hogy a disznó tisztátalan állat. Ennél már csak egy tisztátalanabb állat van Izraelben. A disznóvászt. Soha senki nem fog vele szóba állni se. Ez a fiú az nem. Ennél lejjebb már nincs semmi. Nekem annak idején ehhez képest magasztos dolgokat ígérték, azt ígérték, hogy az ebből lesz belőle, olyan szorgalmasan fogok folytatni, ahogy neki kezdtem az életnek. De ugyanazt akarták velem mondani annak idején jó szüleim még 6-7-8 éves koromban. Hogy ezt nem lehet így csinálni. És ez a fiú megértette az atyai ház utána jövő rendjéből, hogy ő nem lehet rabló. Hát ennél már nincs eleje, ugye? De hogy nincs. Mert elérkezik addig a pillanatig, amikor megéríti a disznókat. Mert azoknak még van mit enni. A moslék, az még ott van, néhányan szívesen mondják, hogy hát Szent János kenyér volt. Mi gyerekkoromban néhányszor kínáltak Szent János kenyérrel, hagyd ne mondjam a véleményemet róla, maradjunk annyiban, hogy megértem, hogy miért azokkal az állatokkal letették föl. És úgy tűnik, hogy moslékot sem akart lopni, és a gazda azt mondta neki, hogy tudod, mintha mérlegre kell tenni, hogy a disznóhéjra van inkább szükség vagy rád, hát ebben a gazdasági válságos időben annyi pásztort kapok, amennyit akarok, disznó meg nem lesz. Úgyhogy tudod mit? Nem ehetsz belőle. Még azt sem adott neki senki. Hova ér az ember akkor, amikor az értékrendben először lecsúszik a disznópásztor szintjére, és aztán kiderül, hogy még annyit se ér, mint egy disznó. Hát ezért ment el otthonról. Hát ezek voltak azok az álmok, amik elvitték. Kizártnak tartom, hogy azt mondta volna magában, hogyha ideadja az apám a vagyont, ami a teljes vagyon egyharmad részét jelentette lévén, hogy másodszülő gyerek volt. Ha ideadja az apám a vagyon, disznópásztor belőlem lesz, akárki meglássa. Biztos, hogy nem így indult. Hát legalább annyi van, mint egy átlag kis fiú, ugye? Hogy tűzoltó leszek, meg katona, meg vadakat terelő juhász. Valami álom! De az álomvilág előbb-utóbb valahol véget ér, és hol szokott véget érni az álomvilág? Hát nagyon sokszor a padlón. Ennek a fiúnak az álmai vájú mellett értek véget, akkor még mindig csak sóvárogva nézhetett a vájúra. És ekkor a szívében ráköszönt az Atya. Azt olvasom, a Szentírásban magába szállt. Lehet, hogy még koppant is ott lent, amikor leért. Jó mélyre kellett menni magában. És egyszer csak eszébe jutott, hogy lehet, hogy az apám házában rend volt, még azt is megmondták, hogy mikorra kell hazamenni, sőt, még azt is megmondták, hogy mit fogunk csinálni egész nap, de volt otthon kenyér. Még a béreseknek is volt kenyér. apám, hogy az én apám házáknak minden vénese bőgölködik kenyérben, én neki tényen valók. Föl kéne kelni. Haza kéne menni. Meg kéne mondani az apámnak, de mit is? Ez mégsem lehet mondani, hogy apám, olyan éhes vagyok, hazajöttem, nem akarsz megkínálni egy szelet kenyérrel. Ezt nem lehet így elintézni. Azt kéne mondani, hogy apám, védkeztem az ég ellen és terület. És én nem vagyok arra méltó. Tetszik érteni? Én nem vagyok arra méltó, hogy valami, valaha még egyszer az életben bárki is azt mondja rólam, hogy a te fiad vagyok. Én ezt eljátszottam. Apám, bekérdezkedted még hozzá Bélesnek? Fölvennél engem? Ez áll a karrier, ugye? Egyszer valaki azt mondta, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Ez egy elég érdekes emberi út. De sajnos sokszor működik. Ez a fiú most már még Béresnek is jobb szeretne lenni otthon, mint bármi másnak itt kint. Otthon meg korábban fiúnak is rossz volt lenni. Na eddig a felismerésig elég sokan eljutnak. Haza kéne menni. Meg kéne mondani. Még az Istennek is meg kéne mondani, hogy nem jól van ez így, és előbb-utóbb még a végén hazamegyek. Aztán ez így fogalmazódik évről évre. Egyik év telik a másik után, és mindig megszületik ez az elhatározás. De ez a fiú nem. Ez a fiú fogja magát, és ott hagyja a moslékos vályot, és elindul haza. De miben reménykedik? Azt gondolom, hogy egyetlen reménye van ennek a fiúnak, az a hiányzó ajtódörrenés. Tetszik tudni, amit akkor kellett volna hallani, amikor kiment a házból, hogy jó, bevágják utána az ajtót, hogy ide többet be nem teszel a lábad. Ez nem volt. Hát ezért mondtam az elején, hogy az atya elkezdett dolgozni azért, hogy ez a fiú majd hazajöhessen, legyen hova hazajönni. És még mielőtt valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen hősi bevonulás, úgyhogy mindjárt lehet játszani a fanfárokat a trubadurból. Hát szó nincs erről. Tetszik tudni, hogy ki jön? Végtelenül elcsikázott, összeroskadt, az életbe belekeseredett és belebetegedett, piszkos, nyomorult, rongyos és büdös fiú. Bizonyára ki is felejtettem még egy néhány dolgot. Mit olvasok a Szentírásban? Hogy az atya távolról meglátja, és elébe fut. Kedves jelenlévő nőtestvérek és hölgyek, el tetszik képzelni, hogy nagy estéibe hogy lehet futni? Mert hogy ennek az apának ott Héberországban ilyen hosszú, földig érő ruhája volt, nem nadrág, mint amiben mi járunk mai férfiak. És ráadásul, hogy áll egy fehér szakálló idős emberhez a futás ebben az öltözetben? Mi viszi ezt az atyát? A szeretet. Mi veszi rá, hogy fölismerje abban a nyomorultban, abban az összeaszottban a saját gyerekét? A szeretet. Mi veszi rá, hogy megölelje, megcsókolja, magához szorítsa? Ez a fiú bűzlik a bűnei következményétől. A szó legszorosabb értelmében. Nem egy élmény magához szorítani az apának, nem így engedte el. Mondhatná is neki, hogy édes fiam, mi lett belőled? Hát, néztél már tükörbe? Ezt azért nem kérdezhetem, mert akkor még nem volt tükör. De láttad már saját magadat, legalább folyóvízbe belenéztél? Hát ki lett belőled? Mondhatta volna azt, hogy fiam, van itt is egy vájú, tudod, az állatoknak használjuk, itatónak, majd ha kivakartad magad és nem bűzle szegére, akkor megbeszéljük, hogy mit is képzelsz te magadról. Ez sem mondta. Magához szorítja, átöleli, és ez az idős ember elkezd hirtelen nagyon katonás parancsokat adni, tessék megnézni, hívja a szolgáit már messziről, és azt mondja, hogy hamar a legszebb ruhát, és húzzátok rá, gyűrűt a kezére, sarut a lábára, és vágjátok le a hízott túlkot, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam megtaláltatott, bár elveszett volt. Hát mi kellett ehhez? Egy mondat. Ez a fiú neki kezdett a keservesen, gondolom sok százszor megfogalmazott bűnvallást. És elkezdte mondani, apám, védkeztem az égjelen Istenre. És nem vagyok méltó, hogy a te fiamnak nevezzenek. Ennyi kellett az apám. Tudta, hogy a fiú ott a moslékos vágy mellett már hazaért. Most csak hazahozta a lába, de a szíve ott ért haza, amikor megértette, mit jelent az atyával közösségben élni, mit jelent otthon lenni az atyai háznál, mit jelent békességet találni, és beleragadni ebbe a békességbe az Istennel. A lába az már hazahozta, ahhoz kellett egy kis idő. De hát megvan a fiú. Nem a teste, a szíve. És ha megvan a szíve, akkor már nem kell, hogy a fiú mondja meg az apának, hogy mit kell benne csinálni. Hát a fiúnak az ötletei eddig terjednek, hogy hát besurrannék egy egérjukon, ha lehet haza, jó? Hát bérek szeretnék lenni. De hát az apának nem ez a szándéka. Az apa azt akarja, hogy fiú legyen ez a fiú. Igazán fiú! És jön az új ruha, amitől egyszerűen csak embernek kinéz ki megint ez a disznópásztorrá vedett fiú. És jön a Saul a lábára, ami mindenkinek abban a korban azt jelenti, hogy ez egy szabad ember döntési jogban fölruházva. Jön a gyűrű az ujjára, ami azt jelenti abban a korban nem ilyen gyűrű, mint ami az enyémben van, hanem egy pecsétgyűrű, ami azt jelenti abban a korban, hogy rendelkezel, mint az atya teljes jogú örököse. Nincs egy kicsit korán ehhez. Nem kellett volna adni neki 6 hónap próbaidőt. A testvére szívesen adott volna neki felfüggesztettet, és akár úgy, hogy ő függeszti fel őt a bajnába. Az anya úgy gondolja, hogy nem. A fiú megvan. Meg is mondja az atya, hogy mi történt vele, tetszik tudni? Meghalt. De feltáll. Milyen megdöbbentő, ez a végtelenül unalmas, száraz, élhetetlen apa mellett egyszer csak kiderül, hogy nem unalmas, nem száraz és nem élhetetlen. Azt mondja, hogy vigadjon, hát örvendezzünk. És akkor megjön a másik fiú. Ez a drága jó fiú. Az a drága jó fiú, aki úgy ment el otthonról, hogy sose tette ki a lábát. Tetszik tudni, mert ilyen is van. Úgyhogy úgy ment el otthonról, hogy sose tette ki a lábát. Tessék megnézni, mit mond. Én velem megyek. Oda? Szó nincs róla. És kijön a papa, és elkezdi mondani, hogy fiam, hát nem kellene bejönni. És azt mondja erre ez a fiú, hogy látod, hány éve szolgálok neked? Ez kicsit megdöbbentő. Hány éve szolgálok neked? Hát én rabszolgálatom, vagy fiú? Hát úgy él otthon, mint egy béregy. Hány éve szolgálok neked, és te soha nem adtál nekem még egy kecske hidát se, hogy az én barátaim ma mulatosak. Egyszer tudni, ez csak a szegénység. Amikor valaki a megosztott örökségnek a birtokosa, és nem tud róla, hogy övé minden. Ez szörnyű. Ez csak a szegénység, amely nem mer elmenni otthonról, mert ahhoz gyára, ez az igazság. De otthon nagyon szívesen csinálná ugyanazt, amit a testvére amott csinált jó messze idegenben. Te soha nem adtál nekem még egy kecske hidát, csak hogy kimulathassa magam a barátaimmal. És akkor az apa ránéz és azt mondja, hogy te fiam, és szeretném, te mindig velem vagy. Jelentkeznek-e valami? Mindenem a tiéd! Tudtál? Szegény fiú, hát csak kellett, hogy tudjon róla, mert amikor megosztotta köztük a vagyont, akkor kapta a testvére az egyharmad részet, és ez a fiú, mint elsőszülött, meg két harmad részt kapott. Dupláját, mint az egy. lehet, hogy tudjon róla. Lehet, hogy nem hitt a saját örökségében se. Mindenem a tiéd. És most vigadjon és örülni kellene. Nem azt mondogatni, hogy hazajött ez a te fiad, és levettétek kedves hallgatóim. A te fiad, nem az én testvérem, a te fiad. Közön nincs hozzá. És akkor tartok, hogy ez egy kicsit azt is üzeni, hogy hozzám hasonló. Ha a te szabályaid őt visszafogadják, akkor kezdtünk kettő között búcsúzni. Borzasztó hiányérzetem van. Nincs ide írva, hogy ez a fiú bement volna. Nincs ide írva, hogy magához ölelte volna a testvérét. És esetleg azt mondja volna, hogy te öcskös. Lehet, hogy te annak idején többek között az én rettenetes golyó fejem miatt is mentél el itthon. De hát beszéljünk most erről a fiúról, ami hazajött. Nem könnyű megjárni ezt az utat. Onnan tudom, mert én is megjártam. Fogalmazgatni azokat a szavakat, amely úgy hangzik, hogy védkeztem az égjelen, és tellemelősben vagyok péntól. Hát ezt nem lehet kihúzott derékkal mondani. Lehet valaki nagyon férfias, de ezt nem lehet kihúzott derékkal mondani. Erre csak azt lehet mondani, hogy szörnyen szégyellem magam. Ráment az atya vagyona, ráment az én becsületem, túl sokba került az a zár, hogy a magam feje szerint éltem. De a következő, amit addig lehet fölfogni, az, hogy hogy fogadhat úgy az atya, hogy fogad. A Szentírás ezt úgy mondja, Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, és Krisztus meghalt értünk. Mert hogy az atyánál valakinek ki kell fizetni ezt a szörnyű adósságot, mint mese. És tetszett az Istennek, hogy az ő fiában önmagával számolja el az én összes adósságot. És egy Kulcsár Tibor minden bűnéért Krisztus fizessen a kereszten. És nem csak Kulcsár Tiboréért, hanem mindenkinek, aki itt ül. És ki lehet mondani nyugodt szívvel, nem vagyok méltó. Hogy is lehetnék erre méltó? De nem az a kérdés, hogy én méltónak tartom el erre magam, hanem hogy erre méltat az Isten. És mondhatod, azt tudomást se akarok róla venni. Mi közön van nekem ehhez? Ettől még ez a mennyben a nevedre letett Bianco cseh. És ott vár. Húzhatod az időt. Vár az Isten azzal az új ruhával, meg vár az Isten azzal a gyűrűvel, meg vár az Isten azzal a sarúval, meg még azzal a hízott tulokkal is, és örvendezni akar rajtad. Azt mondja a Szentírás, nagy öröm van mennyben egy bűnös ember megtérésén. Elveszed, de megtaláltatott. Milyen érdekes, hogy nem azt írja a Szentírás, hogy megkerült. Pedig ez is lehetne. De ahol a Szentírásban azt olvasott, hogy tatik, tetik, ott mögötte mindig Isten értettetik, ha tetszik érteni, mire gondolok. Hát ki kereste meg ezt a fiút? Az atya. Ki volt a hazott? Az atya. Ki öltöztettette át? Az atya. Ki ruházta fel a bizalmával? Az atya. De ehhez haza kellett menni.
Majd a nappal véget ér, a sötét árnyak éjjel kér, előtte
Ezzel kinyújtva már.